Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Mielőtt elkezdeném és felolvasnám az igét, hadd adjam át azt a üzenetet, amit tegnap a Kisvárdai Allianz kör adott át nekem, hogy mindenképpen köszöntsem az ittenieket, nem csak Nyíregyházán, Kisvárdán is összegyűlnek a testvérek minden este, hasonlóan mi hozzánk tegnap a evangélikus templomban volt alkalmunk, ahol szintén ugyanazokért a dolgokért imádkoztunk, és ez egy nagyszerű dolog, amikor arra gondolhatunk, hogy itt Nyíregyházán, de a világ nagyon sok részén ugyanazokért a dolgokért együtt dombanva a szívünk, kérjük a mi Urunkat, hogy az ő csodáit kiárassza a mi életünkben. Tehát ezt mindenképpen át kellett adnom, ezt a köszöntést, amit az ottani testvérek, a nyíregyháziaknak küldtek. Olvasom Istennek az igényét, ami ki van jelölve a mai napra, Lukács evangéliumának a 15. fejezetéből az elkövetkezendő három vers, a 17., 18. és a 19. vers van kijelölve a mai napra, amely így szól. Mikor aztán magába szállt, akkor mondotta, az én atyámnak mi sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg. Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom néki, atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. És nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. Eddig olvasom az igét. Kedves testvérek, az első nap, amikor az akkor szolgáló testvérünk elkezdte az ige hirdetését, azzal a gondolattal kezdte, ami bennem is megfogalmazódott akkor, amikor ennek az évnek az elején, vagy talán még az elmúlt évnek a végén elővettem a Allianz imahétnak a programját, és lehet, hogy nem csak én, és nem csak az akkori szolgáló testvéremnek ütött a fejébe, a szívében egy kérdést, az a téma, ami előttünk áll, hisz a tékozló fiú történetéről olvasunk ezen a héten, és erről beszélünk, és bennem felmerült az a kérdés, mondom, hogy a testvéremben is felmerült a kérdés, hogy olyan sokszor és olyan sokféleképpen hallottunk már ige hirdetést a tékozló fiú történetéről. És bennem ott volt az a gondolat, hogy mit lehet még mondani erről a történetről. És nem csak magamra, hanem a lelkész társaimra gondoltam, amikor arra gondoltam, hogy hát össze kell szedni magunkat, hogy valami olyan üzenetet adjunk át, amit esetleg nem hallottunk. Mert eszembe jutott az is, hogy hát egy kisiskolás, aki a vasárnap iskolába eljár, már ő is el tudná mondani ezt a történetet. És még az is lehet, hogy ha megkérdeznénk tőle, hogy mi ennek a történetnek a tanulsága, akkor még ő is lehet, hogy 6-7 vagy 8 évesen azt mondaná, hogy hát tudjuk, hisz hallottam gyerekórán, esetleg láttam kivetítőn, ahogy a vasárnapi iskolai tanító elmondta, vagy ugye még egyes helyeken flanelt is használnak, tehát ismerik a történetet kicsi gyermekek is. Milyen újat lehet még erről mondani? És aztán eszembe jutott, egy kicsit meg is szégyenültem emiatt, eszembe jutott az a kis anekdóta, bocsássanak meg érte a testvérek, nem tudom, hogy történet volt-e, vagy anekdóta, és biztos, hogy nagyon sokan ismerjük ezt a kis anekdótát, ami arról szól, hogy egyszer az egyik gyülekezetnek a presbiterei, vagy az előjárói elmentek a lelkészüknek az előjáróikhoz azért, hogy hát bepanaszolják, és elmondták, hogy hát a lelkészünk már a többedik vasárnap ugyanazt a prédikációt mondja el. És hát ez már így nem mehet. És akkor az előjáró egy kicsit gondolkodott, és aztán várták ott lévő atyafiak, hogy mit fog mondani erre. Várták azt, hogy majd elítéli a lelkészt, majd magához hívatja, és akkor a előjáró csak annyit mondott, hogy testvéreim, az, amit mondott abban a prédikációban, azt már megtartották? És akkor hát egy kicsit elbizonytalanodtak a testvérek, próbáltak magyarázkodni, és aztán végül megszégyenülve elmondták, hogy nem. Na hát akkor jöjjenek akkor vissza majd, amikor megtartották. Én gondolom azt, hogy nem tudom, hogy megtörtént-e, de mindenképpen egy szép anekdóta. Én azt gondolom, hogy ha ez igaz, vagy ha nem volt igaz, teljesen mindegy. Én azt hiszem, hogy az előjáró nem a lelkészt akarta fölmenteni, hogy hát nem készült az ő szolgálatára. Nem a lusta, vagy lelkiismeretlen lelkészt mentette föl, és nekünk sem szabad. Igen, egy lelkésznek mindig fel kell készülni a szolgálatra. Ezt elvárja a gyülekezet is. Sőt, azt kell mondanom, hogy milyen fontos egy hívő embernek, egy gyülekezet tagjának, hogy mindig felkészüljön a szolgálatra. Hogy Isten igéjét olvassa. Nekem egy kedves ószövetségi történetem, amikor a Szent Sátort építik, vagy készítik Izrael fiai, és az ige azt mondja, hogy mindenki hozta a maga munkáját, mindenki csinált valaki, valaki a pénzt adta, vagy adományokat adott, de azt mondja Isten igéje, hogy mindenki mestermunkával végezte az ő szolgálatát. És én bennem ez a gondolat fogalmazódott meg először is, hogy azt a munkát, amit Isten ránk bízott, akár a családunkban, vagy akár a gyülekezetünkben, vagy akár a munkahelyünkön, azt mennyire tudjuk mestermunkával végezni, amit Isten ránk bízott. Akár egy lelkész, akkor, amikor az ő szolgálatát végzi, mert ugye azoktól elvárjuk, mert nekik az a dolguk, de kérdezem én, hogy Isten mit vár el tőlünk? Mit vár el tőlünk, amikor a szolgálatunkra gondolunk? És azért volt fontos számomra ez, és azért volt bennem egy kicsit a megszégyenülés is, mert milyen jó lenne, hogyha ezt a jól ismert történetet, ha Istennek az igéjét mindig olyan szívvel hallgatnánk, olvasnánk, amit talán egykor, amikor megismertük az Urat, és akkor tettük. Amikor faltuk a szavait, azzal a szomjúsággal, azzal a szent elhatározással, amikor Isten igéje szólt, hogy Isten szólítson meg engem, formálja át az én életemet, az ő lelke által tegye az én életemben az Isten igéjét gazdaggá. És mindegy, hogy milyen jól ismert történet, vagy kevésbé ismert történet. Hogy azzal a szívvel várjam az Isten igéjét, a legismertebb ige szakaszokat is, hogy Isten szóljon hozzám, és munkálkodjon az én szívemben. Az Úr Jézus a Jelenések könyvében a 7 gyülekezet közül az efézusi gyülekezetnek mondja azt a jól ismert mondatot, amikor azt mondja nekik, hogy sok mindent csinálsz, és jó látni azt a munkálkodást, azt a buzgóságot, amit teszel, de van egy panaszom ellened, és ez a panaszom pedig az, hogy azt az első szeretetet, azt az első odaszánást, azt az első szívbeli odafordulást, azt, mintha elhagytad volna. Az a nyitottság, az az alázat az Isten szava iránt, az a vágy, hogy Isten igéje megszólítson engem, hogy elvégezze bennem az ő tökéletes munkáját, lehet, hogy az már meghalványult. Igen, itt van egy történet, itt van egy ige szakasz, amit jól ismerünk, és én azt hiszem, hogy épp az a nagy üzenet számunkra így, ezen az igén keresztül, hogy kérjük Istent arra, hogy így az év elején tegyük fel magunkban azt a kérdést, becsületesen, nyitott szívvel, hogy mennyire figyelek én Isten szavára. Mennyivel várom én az ő üzenetét? hogy mennyire igaz az én életemben az, amit a kicsi fiatal Sámuelnek a ajkáról hallottunk, és én mindig olyan megrendülve olvasom ezt a történetet, amikor azt olvassuk, hogy ez a kicsi Sámuel megáll az Úr előtt, és azt mondja, hogy szólj, mert hallja a te szolgád. Szólj, mert hallja a te szolgád. És van még egy nagyon szép gondolat ebben a sámueli történetben, amikor azt mondja Isten igéje, hogy és az ifjú Sámuel semmit nem engedett Isten igéjéből a földre esni, hanem azt mind a szívébe zárta. És megvolt ennek a következménye. Az volt a következménye, hogy egyre közelebb került az Úrhoz, az Úr vele volt, és gyarapodott. Nem véletlenül mondtam el azt, hogy miért fontos nekünk Isten igéjét olvasni és ráfigyelni. Tegnap azt olvastuk a heti ige szakaszunkban, és az volt a témánk, amikor a tékozló fiú történetében ez a gondolat volt előttünk, hogy minden elveszett. És ezt a két dolgot hasonlítottam én össze. A tékozló fiúról azt mondja Isten igéje, hogy minden elveszett. Sámuel történetében pedig azt látjuk, hogy Sámuel gyarapodott. Valaki mindent elveszt, valaki pedig gyarapszik. Van a tékozló fiú történetének egy, és annak olvasásának egy nagy buktatója. Amikor olvassuk a történetet, én ezt többször elmondtam már, hogy én eléggé képi beállítottságú vagyok, én mindig szeretem átélni azokat a történeteket, amiket olvasok, majdnem azt mondhatom, hogy megélem, néha Sámuel vagyok, néha úgy érzem, hogy én vagyok Dávid, aki megy a hatalmas óriással harcolni. Valahogy mindig úgy érzem, hogy igazán akkor értem meg az igét, hogyha én magam is úgy érzem, hogy ott vagyok, és ez a történet rólam szól. Igen, én vagyok Sámuel, én vagyok akár Pál, mert én akarom átélni azt, ami az Isten igéjében ott van. És ez a történet is, vagy ez a példázat is így áll előttem, és mondom, hogy van egy nagy buktatója. Ez a buktató pedig az, hogy akkor, amikor arra gondolunk, hogy minden elveszett, akkor az a kép van előttünk, ahogy végig játszódik ez az egész cselekmény, hogy elmegy a fiú, azt mondja Isten igéje, hogy elkezd költekezni, dorbézolni, nem tudom, hogy hova költi a pénzét, lehet, hogy paráznákra is, és a végén, amikor az utolsó garas kiesik a zsebéből, akkor azt mondja, hogy vége. Mindent elveszített. És akkor mi ezekhez, ehhez az emberhez mérjük magunkat, belegyúlunk a zsebünkbe, nekünk még nincs ilyen problémánk. De olyan jó lenne megérteni azt, hogy ez a tékozló fiú nem akkor veszítette el mindent, amikor már semmije nem volt. Akkor veszítette el mindent, amikor elkezdett kételkedni az atya szavában, akkor, amikor megkérdőjelezte az ő jóságát, amikor ugyanúgy, mint az otthon maradt fiú, elgondolkodott, hogy az én atyám még egy kecske fiat sem ad nekem, amikor nem úgy cselekedett és nem azt tette, amit én elvártam tőle, amikor dacoskodtam vele, amikor egyre távolabb kerültem ő tőle. Testvérem, teljesen mindegy, hogy tömve van a zsebem bankókkal, teljesen mindegy, hogyha megnézem az életemet, és azt látom, hogy milyen szép családom van, van lakásom, vannak dolgok az életemben, milyen rendben van az életem, vagy mindegy, hogy kétes egzisztenciám van már csak, mert mindent elveszítettem. Ha nem az az indulat van bennem, mint az ifjú Sámuelben, hogy hallja a te szolgád, a te szavadat, akkor én mindent elveszítettem. Akkor mindegy. Lehet sok minden az életemben. És ez az tékozó fiú történetének egy örök érvényű üzenete. És én azt gondolom, hogy ennek a példázatnak egy nagyon fontos üzenete, hogy ne menjünk el felületesen Isten igéje mellett. Akkor is, hogyha nem annyira ismert ige, de akkor sem menjünk el mellette, ha nagyon jól ismerjük. Mert nem csak azokat figyelmezteti ez az ige, akik talán kételkednek, hanem mindannyiunkat. Mit jelent számomra Isten igéje? De van ennek a történetnek ezen kívül más, mondhatjuk örökérvényű üzenete. Mert valamit elmond Isten igéje rólunk, és ezt nagyon világosan mondja. Azt mondja Isten igéje rólunk emberekről, mert mi mindnyájan vétkeztünk, és szűkölködünk Isten dicsősége nélkül. Mindannyian távol vagyunk Istentől. Pál azt kiáltja fel, hogy kicsoda szabadíteg engem e halálnak a testétől. Kicsoda szabadít meg engem attól, amikor azt látom, hogy minden elveszett az életemben. De az örökérvényű üzenet, ami fontos, az pedig az, hogy a mai témánk, hogy van lehetőség a fordulópontra. Hogy van lehetőség arra, hogy valami megváltozzon. Én nem tudom, hogy át szoktuk-e gondolni, így az év végén lehet, hogy sokszor átgondoljuk, hogy tulajdonképpen milyen fordulópontjai voltak az életünknek. Mik voltak azok a fontos események, amire azt tudnánk mondani, hogy hát ez nagyon erőteljesen meghatározta az életemet. Hát sok ilyen van. Egy ember életében nagy fordulópont, amikor férhez megy, megnősül. Egy nagy dolog. Családot alapít. Én emlékszem arra a fordulópontra az életemre, ami nagyon megrázott. A 6. gyerekünket vártuk, és éjszaka arra ébredtünk föl, hogy elöntötte a vér az ágyunkat, szaladtunk a kórházba, bevittem a feleségemet, vártam, hogy mi legyen, és nem mondtak semmit. Mi lesz? Nem mondtak semmit. Hiába kérdeztem, nem akartak válaszolni is, és az az érzés, ami akkor volt bennem. És utána elmondták, hogy úgy tűnt, hogy mind a gyermeket, mind az édesanyját elveszítem. Az egy fordulópont volt. Igen, vannak ilyen fordulópontok az életünkben. De mégis, testvérek, hadd valljam meg azt, ami a legnagyobb fordulópont volt az életemben. A legnagyobb felfedezés az, hogy van, és Isten adott nekem lehetőséget arra, hogy megszabaduljak a kétségeimtől, hogy megszabaduljak az elesettségemtől, a magányból, a testi-lelki mélységekből, és van szabadulás az elveszett állapotomból. Ez volt az életem legmeghatározóbb pillanata és fordulópontja. Testvérek, a világtörténelem leghatalmasabb, legnagyobb, legfontosabb és legcsodálatosabb üzenete az, és leghatalmasabb dolga az, amikor ráébredünk arra Pállal együtt, hogy hálát adok Istennek, hogy van lehetőség a szabadulásra, ami Urunk Jézus Krisztus által. Szeretem a karácsonyi történetet. Minden évben, amikor karácsonykor elővesszük, igen, együtt megyek a pásztorokkal, együtt próbálom a többieket bátorítani, menjünk el Betlehemig, de mindig elmondom, a legmegrázóbb karácsonyi történet az, amikor János azt mondja, hogy kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt. És mi láttuk az ő dicsőségét, mint az ő egyszülöttjének dicsőségét. Ez mindentől feljebb van. Ez a legnagyobb üzenet. Az a legnagyobb üzenet, hogy van lehetőség arra, hogy mindent elveszített, összetört, megsebzett életet felcseréljük azzal a gazdag élettel, amit Isten nekünk Jézus Krisztusban adott. Testvérem, a tékozló fiú erre döbbent rá. Ezt értette meg. Felmérte a helyzetét, összetört, meglátta az elrontott és romokban heverő életét, és ez lesújtó volt. Én azt gondolom, testvérem, hogy nekünk is bele kell nézni az életünkbe. Nézzük bele a szívünkbe, így az év elején. Nézd meg a családodat, nézd meg a környezetedet. Milyen állapotban vagyok én? Vagy milyen állapotban vagy te? Mi van a szívedben? Nem az a kérdés, hogy milyenek a külsőségek. Nem az a kérdés. Mert az Isten azt nézi, ami a szívben van. Ő azt látja. El lehet ezt kenegetni. Meg lehet próbálni mindezeket eltitkolni, de Isten látja a te összetört szívedet. Látja az éjszakai hánykolódásodat. Látja azt is, hogy időnként legszívesebben ordítanál, mert össze vagy törve a fájdalomtól, és most rá akar mutatni arra, rá akar ébreszteni arra, amire ráébresztette a tékozló fiút. Van szabadulás. Istennél, az Atyánál van megnyugvás. Isten az ő fián keresztül üzent nekünk, amikor azt üzente, hogy jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én nyugalmat adok nektek. De hogy ez a nyugalom az enyém legyen, ahhoz meg kell aláznom magam. Be kell vallanom azt, hogy azért kerültem ebbe a helyzetbe, azért vagyok ebbe az állapotba, azért nincsen nyugalmam, mert Isten nélkül, az ő vezetése nélkül, tőle eltávolodva, az ő bátorító szavát mellőzve akartam élni az én életemet. Ez van. Idáig el kell jutni. És ennek ez lett a következménye. Ott, ahol vagyok, tudjuk mi, hogy hol vagyunk. Lehet ezt eltüntetni. Még a gyülekezetben is el lehet tüntetni. Ma utána számoltam, közel 30 éve volt az a nap, ami az életemben a legnagyobb változás hozta. Katona voltam, egyedül voltam a hatalmas körletben, és minden úgy rám terhelődött. Ott voltam összetörve, végig gondolva az életemnek azon szakaszát, ami mögöttem van, és abban volt minden. Abban minden volt. Annyi összetöretés, annyi vergődés, annyi keresés, és akkor ott emlékszem, nem volt már lehetőségem arra, hogy más irányba elinduljak. Isten megszólított, ott az ágyam mellé, vagy pricsem mellé leborultam, és kitártam az én szívemet. Nem tudok mit tenni, Uram. Vedd kezedbe az én életemet. Én mindent elrontottam. És megvallottam, hogy Uram, üres és nyomorult ember vagyok. És tudjátok, testvérek, milyen volt az, amikor átéli az ember azt, amit a tékozló fiú átél, amikor megtapasztaltam azt, hogy Isten átölel, magához szorít, megcsókol, és letöröli a könnyemet. Egy óriási felszabadultság volt, mert hazataláltam. Van lehetőség arra, hogy az életem új irányt vegyen. És testvérem, ez ma is igaz lehet. A te életedben is, akkor is, hogyha lehet, hogy egyszer már átélted, vagy lehet, hogy még nem élted át. És ez egy nagyon fontos kérdés, átéltem-e ezt már? Hogy el tudom-e mondani a magam életéről, hogy engem Isten átölelt, hazatalált? Átéltem már ezt a felszabadultságot az életemben? Vagy ha egyszer átéltem, akkor most azt érzem, hogy már nincsen meg bennem ez a Isten felé való vágy, mert valami megszakadt, mert megint elkezdtem a saját utamon járni. Azt mondja Isten igéje, hogy van lehetőség a fordulatra. Testvérem, ne késlekedj ebben. Az Isten igéje azt mondja ezen a történeten keresztül, hogy indulj haza, mert vár téged a te mennyei atyád. Azért, hogy átöleljen, megcsókoljon, és hogy nyugalmat adjon, és tiszta szent úton vezessen téged. Annyian ismerjük azt az éneket. Ma még lehet, ma még szabad. Igen, ma még itt az alkalom. És tulajdonképpen itt be is fejezhetném a ma esti prédikációt, és azt mondanám, hogy minden üzenet, ami ebben az igében és ebben a témában van, az a miénk. Ez nekem szól. Isten ezen keresztül engem meg akar szólítani, de Mégis éreztem még egy üzenetet, amit még át kell adnom a testvéreknek. Nagyon fontos dolog, ami megint csak erősen engem érintett. És érinti mindazokat, a szülőket, azokat a szeretteiért aggódó Isten gyermekeit, akik tudják, mit jelent az, hogy valaki elveszett. Az a bátorító üzenet ennek a történetnek, mert mi mindig csak a rosszat látjuk, az elveszett embert, azt, hogy milyen mélyre kerül, de vegyük már észre ennek a csodálatos üzenetét, vigasztaló üzenetét, hogy nincs olyan mélység az ember életében, ahonnan Istennél nem lenne visszaút. Nincs olyan mélység. Már nem olvastam fel ezt az igét, tulajdonképpen a holnapi ige szakasz lesz ez, de mégis engedtessék meg, hogy idehozzam. A 20. versben van egy nagyon szép gondolat. Azt olvassuk, hogy amikor elment az ő atyához, mikor még távol volt, meglátta őt az atya, megesett rajta a szíve, odafutott, nyakába esett és megcsókolta. Amikor még távol volt, odafutott. Nem arról szól a történet, testvérek, hogy ment a fiú és verte az ajtót és dörömbölt, hogy engedjenek már be, nem arról szól. Nem ő verte az ajtót, nem ő dörömbölt, nem ő akart bemenni. Már az apa látta és szaladt elé, mert várta. Mert azzal a bizonyossággal volt az ő szívében, mondhatjuk a történetben így, hisz egy apáról szól, holott tudjuk, hogy magáról Istenről is szól ez a történet. De azzal a bizonyossággal élt, hogy az imádsága, a szeretete, a jó példája, a tanított ige, a szeretetet adó Isten jelenlétében és Isten jelenlétét sugárzó atyai otthon emléke egyszer csak megérinti ezt az eltékozolt és elfutott fiút, és elhozza az életében a fordulópontot. Talán egyszer hazatér. Ebben a bizonyosságban élt. A zsidókhoz írt levélben olvassuk azt, a 10. fejezet 35. versében, hogy ne dobjátok el tehát a ti bizodalmatokat, amelynek nagy jutalma van. Ne dobjátok el. Ez az apa olyan bizonyos volt abban, hogy a fiú hazatér, és nem adta fel az imádságot. Mindvégig bizonyos volt ebbe, hogy egyszer ez a fiú hazatér. Mennyire vagyunk mi bizonyosak ebben? Mennyire tudunk mi ebben hinni, hogy Isten azoknak az életében is elhozza ezt a fordulópontot, akikért ma még imádkozunk? Vagy olyanok vagyunk, mint a tanítványok, akik ott a Cselekedet könyvének a közepén, talán még az elején, az első fejezetekben olvassuk, hogy Pétert börtönbe zárták, többi tanítvány, a 10, pedig János Márknak, a édesanyjának a házában imádkozik. És a történet arról szól, hogy Isten meghallgatja az ő imádságukat. Elküldi az angyalát, csodálatos volt a kiszabadulása az apostolnak, és amikor megjelenik a háznál, bezörget, és jön a szolgáló, és szalad föl a tanítványokhoz, és mondja, hogy hát Péter van itt. Mit mondanak ezek a tanítványok? Elment az eszed. Nem őt látod, csak az angyalát. Imádkozunk, de mennyire hisszük el, hogy Isten meg is tudja ezt cselekedni. Tele vagyunk kételyjel. És lehet, hogy már sokszor úgy gondoljuk, hogy imádkozunk még, imádkozunk, de egyre inkább kezd a mi imádságunk intenzitása is csökkenni. Már el vagyunk keseredve, hogy nincsen változás. Ó, mikor jön már a fordulat. Testvéreim, ne hagyjuk abba az imádságot. Mert, ahogy mondtam, ennek a történetnek hatalmas nagy üzenete az, hogy Isten el tudja végezni ezt az emberi szívekben. Hát az enyémben is elvégezte, vagy testvérem, lehet, hogy a tiédben is. Ha engem megragadott, ha engem kihozott, akkor bocsánat, gyerekjáték neki az, hogy a gyermekemet is megragadja, az édesanyámat is, a testvéremet is, a szerettemet is megragadja, hogy eljöjjön ez a fordulópont, mert ő megígérte. Ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg! Hálát adok Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Testvérek, ez a történet a legcsodálatosabb üzenet az ember számára. Van lehetőség, és Isten elkészítette ezt a fordulópontot az én életemben is, és a szeretteim életében is. Vessük ezért a bizodalmunkat ő bele, és ne hagyjuk abba az imádságot. Figyeljünk Isten szavára, engedjük, hogy munkálkodjon az életünkben. Formálja át a mi szívünket Isten igéje, és tegyen bennünket alkalmassá arra, hogy mi is átadjuk ezt az igét, és talán rajtunk keresztül Isten egyszer csak elvégzi a mi szeretteink életében ezt. Adja az Úr, hogy ezt a csodát megtapasztaljuk, és adja az Úr, hogy ezt a csodát megtapasztalják azok is, akikért imádkozunk, és akiknek a élete, a jövője a legfontosabb a számunkra. Adja az Úr, hogy így legyen. Amen.